Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Berta Zsolt református lelkipásztorral Miklódi Márta beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Berta Zsolt nagy tiszteletű urat, a Svábhegyi Református Gyülekezet lelkipásztorát.
Köszönöm szépen a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Kedves tiszteletes úr, örömteli és nagyon fontos esemény volt a múlt hónapban a gyülekezet és az ön életében is. Ez az alkalom tett pontot annak a több mint 100 éves regényes és megpróbáltatásokkal teli történetnek a végére. Honnan is indult ez?
A történet kezdete még a 19. század végére, vagy inkább második felére esik. Magyarországon a 19. század közepétől 1844-től működött a Skót misszió, amely először budapesti és magyarországi zsidók keresztény hitre térítésével foglalatoskodott, aztán a század második felében az úgynevezett belmisszióra helyezte a hangsúlyt, és a református protestáns ébredési mozgalmak élére állt. Ez azért érdekes, mert a Skót misszió akkori itteni budapesti lelkipásztora Andrew Moody volt az a tiszteletes, aki a 12. kerület a Svábhegy, Istenhegy, Szabadsághegy környéki gyülekezet szervezésébe belefogott, és ez azt jelenti, hogy 1889 advent első vasárnapjától kezdve volt, mai tudomásunk szerint minden vasárnap istentisztelet a Svábhegyen, azon a területen, amely akkor még igazából csak egy üdülő övezet volt, és jóval kevesebb ember élt ott, mint manapság, mégis sikerült egy kis gyülekezetet szervezni. Először házaknál, villákban, tudomásunk szerint talán még a Jókai és az Ötvös villában is, később pedig a mai irgalmas patikának az épületében, az akkori patikus Szente Lajosnak a házában gyűlt össze. Ez a gyülekezet, amely egyre erősödött, természetesen itt egy maroknyi kis hívő csapatról beszélünk, akik az akkori budai gyülekezethez, a mai Szilágyi Dezsőtéri gyülekezethez tartoztak, de annyira megerősödtek, hogy már 1905-ben több mint 130-an aláírtak egy levelet, amelyben azt kérték ennek a Szilágyi Dezsőtéri budai gyülekezetnek a vezetőségétől, hogy segítsenek nekik egy telekhez hozzájutni, mert a patika melletti fogaskerekű vasútnak az olyan nagyon zavarja őket, és így nem tudnak az istentiszteleten figyelni. A budai gyülekezet föl is karolta ezt a mozgalmat, és a svábhegyiek is elkezdtek egy komoly gyűjtést telekvásárlás céljából, és még az első világháború előtt sikerült is egy viszonylag nagy telket megvásárolniuk, azzal, hogy utána a későbbiekben ott majd templomot építenek. Egyébként tényleg annyira erős volt már ez a pici gyülekezet a 20. század elején, hogy a mai klenódiumaink úrvacsorai keresztelői edényeinkben az van belevésve, hogy svábhegyi református gyülekezeti 1910. Ez azért érdekes, mert a mai nagyobb budai református gyülekezetek mind Trianon után 30-as években alakultak, a pasaréti, a kelenföldi, a budahegyvidéki gyülekezet, tehát a Svábhegy ilyen szempontból megelőzte ezeket. De miért nem tudott önállósodni, miért ilyen regényes ez a történet? Azért, mert egy bölcsnek nem nevezhető döntéssel az első világháború idején hadikölcsönbe fektették a telek árát, eladták a telket, és úgy gondolták, hogy majd utána ez kamatostól sokkal jobban meg fogja érni. Hát a háborút is elveszítettük, és a gyülekezet a pénzt is elveszítette. Úgyhogy az 1904-ben indult iskolaépületben, ahol akkor már a gyülekezet vasárnapról vasárnapra jelen volt, ott maradtak a svábhegyi református hívek, és természetesen a gyülekezet létszámában is a háború miatt megcsappant. Amikor elkezdett volna megerősödni, addigra a Böszörményi úti mai budahegyvidéki gyülekezethez csatolták, ami 1932-ben alakult, és az lett tulajdonképpen az anya egyházközsége a svábhegyieknek. Első világháború után azonban sajnos a második világháború is a gyülekezet életében egy nagyon komoly megtorpanást jelentett, hiszen a 30-as évek végére erősödtek ismét meg annyira a svábhegyiek, hogy templomépítésben önálló gyülekezetben gondolkodhassanak, de a második világháború ezt a reményüket is keresztbe húzta, megtörte. Egyébként csak érdekességként megemlítem, hogy a megtalált lelkészi naplóknak a bizonysága szerint olyan 100-150-en rendszeresen jártak, az akkor még igen gyengyén áll a Kocsfalphegyen. Vasárnaponként istentiszteletre, és kb. 40-50 gyermeket is a vasárnapi iskolában az istentisztelettel párhuzamosan egy időben egy másik teremben foglalkoztattak. Ez mindenképpen egy komoly létszám, de 1949 végén sajnos az iskolából a kommunista hatalom átvétel után nekik távozniuk kellett. És hát egy szomorú történet folytatódik innen, hiszen visszakényszerültek magánházakba, és végül is 1965-ig voltak egy bérelt villaépületben, ahol a tulajdonos református volt. Az ő halála után azonban a gyermekei a szerződést az egyházközséggel már nem újították meg, és az anya egyházközség, a budai vidéki gyülekezet akkori vezetősége is úgy döntött, hogy nincs értelme és nincs jövője itt a hegyvidéki területen a református missziónak, és így 1965-ben tulajdonképpen elhalt a gyülekezet. A lelkipásztort Mircz Árpád nevét említsük meg, aki hűségesen gondozta a gyülekezetet, ő nyugdíjba ment, és éppen ezért a gyülekezet gyakorlatilag a 60-as évek közepén feloszlott. 30 évig nem is volt itt semmi. Mondanám, hogy 30 évnyi szünet után folytatódott, de hát, ahogy a bevezetőben említettem, a szünet az azt jelenti, hogy van utána folytatás. Svábhegyiek ezt nem remélhették. Isten kegyelméből 1995. novemberében indulhatott újra a Svábhegyen a református istentiszteleteknek a sora. Ha elmesélhetem, röviden elmondom, hogy ennek az előzménye, hogy én 1991-ben kerültem a budai vidéki Böszörményi gyülekezetbe, akkor még 5 éves teológusként az egyetemi fiatalok lelkipásztorául, aztán pedig, ahogy végeztem a teológián, beosztott lelkészként 1992-től 96-ig, és 95-ben volt 60 éves a Böszörményi gyülekezet, mert 35-be vette birtokba a mai épületét, és feleségem volt az, aki egy kiállítást szervezett erre az évfordulóra, az ünnepségre, és rengeteg olyan fotó, konfirmációi emléklap, dokumentum került elő, amely számunkra fölhívta a figyelmet arra, hogy létezett egy svábhegyi közösség, amiről mi sem tudtunk akkor. És ahogy kérdezgettük a gyülekezeti tagokat, akkor derült ki, hogy igen, itt volt egy életerős közösség, csak ilyen szerencsétlenül járt a 20. században. Akkor merült fel a gondolata annak, hogy 1995-öt írtunk, hogy lehet, hogy lenne ennek jövője. És egy kedves budai-vidéki presbiter, gazdagréti lelkipásztor Lovas András édesapja, Lovas Miklós, aki egy komoly tudós csillagász, ő volt az, aki az én fülembe duruzsolt, hogy meg kéne ezt próbálni, hiszen ő a csillagvizsgáló épületében dolgozott és lakott fönt a hegyen, hogy meg kéne próbálni itt ezt újra. De önkormányzati helyiséget nem kaptunk, az iskolába akkor nem mertek bennünket visszaengedni, úgyhogy végül is a helyi önkormányzati képviselő segítségével, Bercik Árpádnénak hívták, az ő segítségével a katolikus plébániának a hittantermébe tudtuk elkezdeni 1995. novemberében újra a református istentiszteleteket, és említessék meg itt János a Domokos, akkori plébános atya neve, aki nagy szeretettel és tárt karokkal fogadott bennünket. 3 évig ott voltunk mi ingyen és bérmentve a hittanteremben, de Istennek hála, a gyülekezet növekedésnek indult, és azt egész egyszerűen kinőttük. Kihíztuk, és aztán 98-ban végre visszengedtek minket az ősi fészekbe, az akkor már Jókai Mór nevét viselő általános iskolába, tornaterembe, illetve ott a tornaterem mellett egy teremben már gyerekistentiszteletet is tudtunk tartani, mert a gyülekezet egyre gyarapodott, de azt is láttuk, hogy önkormányzati helyiség hiány, amit nem tudunk bérelni, csak egyfelé menekülhetünk előre, a templom építés felé, és dr. Szabó István püspök úr, aki akkor a budai vidéki gyülekezet frissen megválasztott lelkipásztora volt, ő támogatta ezt, hiszen mi jogilag hozzáig tartoztunk, és így 1999-2000 táján kezdődtek el a mostani templomépületnek a tervezési munkái. Végül is az alapkő letételre 2003. április 6-án került sor, és egy hosszú 10 éves küzdelmes időszak után 2013. októberében szenteltük föl Isten kegyelméből a templomot. Parókia is elkészült azóta, amelynek a felszentelésére pedig idén októberben került sor.
Isten útjai gyakran tényleg sok próbával vannak kikövezve, és aki kipróbált lesz ezen az úton, azt valóban az Úristen fel tudja használni. Hát ezt kívánom én is önnek, meg a gyülekezetnek is. Köszönöm az Isten szépen segítségét, azt bizonyára a hivatása választásában is igénybe vette, vagy meg is kapta.
Valóban így van, de a hivatás választás nem volt egy egyszerű folyamat, ezzel együtt sem számomra. Tudni kell, hogy nyilván tudat alatt ez is befolyásolta a döntésemet, de tudatosan semmiképpen nem, hogy apai ágon református lelkész volt az én nagyapám, dr. Berta Barna. Jól lehető nem volt Budapesten önálló parókus lelkész, hanem beosztott lelkészként szolgált több gyülekezetben. Azért én gyermekként láttam azt, amikor náluk családi házi bibliaórák voltak, amikor összejött ott a család, és őt mind lelkipásztort is láttam magam előtt, illetve anyai ágon is vannak református lelkészek és kántortanítók a családban. Dédnagyapám anyai ágon Horkai Lajos salánki kárpátaljai lelkipásztor volt, úgyhogy mind a két ágról kaptam indítatást erre a pályára. Ezzel együtt is a döntésemet nem ezt határozta meg. Olyannyira nem, hogy mivel édesapám műszaki ember, mérnök ember volt, és engem is erre az irányba terelgetett, ezért magam is műszaki pályára készültem, de nagyjából a gimnázium harmadik éve vége felé számomra kezdett az kikristályosodni, megvilágosodni, hogy mégsem ez lesz az én utam. Akkoriban nyílt meg számomra a humán világ, az irodalom, a történelem világa. Efelé jobban húzott a szívem, de magyar vagy történelem tanárnak sem, meg bölcsésznek sem szerettem volna készülni. Úgyhogy nagy dilemmába voltam, és irigyeltem az osztálytársaimat, akik már tudták ideje korán, hogy milyen pályára mennek. Olyannyira így volt ez, hogy tisztán emlékszem, a felvételi jelentkezési határidő leadás előtt 2 héttel én még mindig nem tudtam, hogy mit írjak be, hogy írjak rá arra a bizonyos lapra. Jól lehet, Isten körülbelül egy éve, fél éve akkor már munkálta bennem a lelkipásztori pályára való elhívást, amit én magamban mindig elhárítottam, többször is szólongatott különböző bibliai igékkel. Egyszer emlékszem, édesanyám nyári alkalommal, amikor Budán laktunk a Németföldi úton, és az erkélyen olvasgattam a Bibliát, mert egyébként pici volt a lakás, de az erkély nagy volt, és ő teregetett, és odaszólt, hogy hát Zsolti, nem akarsz te lelkész lenni? És én mondtam, hogy jaj, dehogy is, de egy perccel ezután éppen azt olvastam az igében, a Timóteushoz írt levélben, hogy te azért állj elő és hirdesd az igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan időben. Ez olyan villámcsapásszerű volt, de elhárítottam magamtól. Aztán a következő fontos állomás ezen az úton, hogy akkor én a pasoréti gyülekezetbe jártam, és a szilveszteri éjféli úrvacsorás istentiszteleten a lelkipásztor Cseri Kálmán mindig, amikor a kenyeret adta, osztotta, akkor egy igét is mondott. Nem tudva az én belső vívódásomat, akkor azt mondta, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványá minden népeket, hogy ezt a keresztelési parancs elején olvassuk. Ez megint egy elég komoly jel volt, ez már ugye december vége, február közepén kellett leadni jelentkezés lapokat, és én magamban nagyon harcoltam ez ellen, hogy én alkalmatlan vagyok erre minden szempontból, de Isten megértette velem egy másik igén keresztül, hogy ha egyszer Izrael népét bevitte az ígéret földjére, és Józsué és a másik kém, akik jó híreket hoztak a Kánán földjéről, azt mondhatták, hogy de ha az Úr akarja, bevisz oda minket, és velünk lesz. Ezt az igét én úgy értettem, hogy de ha Isten velem lesz, akkor mégiscsak ez lesz számomra a jövő. És ezt egy olyan bibliai igével erősítette meg, egy új szövetségi történettel, amely egyértelműen pontot tett az én dilemmám végére. Hiszen Jézus ezt mondja az 5000 ember megvendégelésének a történetében az ő tanítványainak, ti adjatok nekik enni. És amikor ezt a igét olvastam, ezt a történetet olvastam, akkor megvilágosodásszerű erővel hatott rám, hogy Jézus ezt bízza rám, hogy én az éhezőknek, a lelkileg éhezőknek adjam azt a kenyeret meg halat, ami voltak éppen nagyon kevés, hiszen itt a történetben is csak 5 kenyérről meg 2 halról hallunk, de amely mégis Jézus kezében nemhogy elegendő, hanem bőséges, és olyan sok tud lenni, hogy még maradék is lesz belőle. Ez az ige akkor engem szíven talált, megérintett, és fekete-fehéren egyértelműen eldőlt bennem. Az, hogy Isten engem a lelkészi pályára hív, kifejezetten megkönnyebbülést éreztem a sok vívódás és bizonytalanság után. Nem úgy a családom, hiszen édesapám és édesanyám is tudta, hogy a 50-es, 60-as vagy akár a 70-es, 80-as évek Magyarországán is mit jelentett református lelkésznek lenni a családi tradíciók okán. Éppen ezért ők megpróbáltak engem szeretettel és jóindulattal, főleg édesapám, emlékszem, mondogatta, hogy jaj, fiam, éhen fogsz halni, meg fognak ölni a kommunisták, de hát azért egy idő után ő ezt elfogadta, aztán utána büszke lett rá, úgyhogy én úgy gondolom, hogy Isten kegyelméből, az ő lelkének az erejével tudtam igent mondani erre a hívásra, amit nem bántam meg azóta sem, és tapasztaltam azt, hogy Isten nem az alkalmasokat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá, mert én valóban nem vagyok az, de az a kevés, amim van, azt ha jó kezekbe, Jézus kezébe helyezem, akkor használhat engem. Természetesen mit sem tudtam én akkor még a Schwab-hegyről, a Schwab-hegyi reformátusokról, illetve arról, hogy Istennek milyen tervei vannak, de hiszem, hogy ez mind készen volt nála.
Sokszor érezzük magunkat erőtlennek, de Isten ereje akkor nyilvánul meg bennünk, és fantasztikus dolgokat tud tenni általunk.
Így van.
Adventi időszak következik, és amikor beszélgetünk, a város már karácsonyi fényekbe öltözött, és elkezdődött a karácsonyi forgatag. Talán arról szól itt minden a világban, hogy vásároljunk, és a szeretetünket anyagi dolgokon keresztül fejezzük ki, és mindazt a szeretetet, amit elmulasztottunk évközben, ezt karácsonykor ezzel a úgymond pénzzel vásárolt ajándékokkal próbáljuk megváltani. És nem nagyon gondolunk rá a lelki részére, hogy mit is várunk, kit is várunk.
Ezt én is így tapasztalom. Valóban egyre inkább e körül forog minden. Jól lehet, ezt is elmondjuk évről és évre, mégis szinte úgy tűnik, hogy reménytelen dolog az árral szembe úszni. De azért hadd mondjam el ennek egy speciális vetületét, hiszen a lelkipásztorokat, gondolom a római katolikus papokat, de akár még az egyházi munkásokat is, presbitereket is fenyegeti az a veszély, hogy mi talán nem, vagy nem elsősorban az ajándékvásárlási lázban töltjük el ezt az adventi időszakot, hanem egyfajta olyan tevékenységi lázban, ha szabad így fogalmaznom, olyan munkaalkoholizmusban, amely bennünket ugyanúgy, csak más irányból a lényeg felől elfordít, és pedig nyilván a számtalan gyülekezeti egyházi szolgálat. Hiszen az advent, a karácsony egy kicsit zsúfolt, de lelki értelemben is minden gyülekezetben, egyházban programok sokasága várja ilyenkor az érdeklődőket, ami gyülekezetünkben is lesz adventi barkács délután. Mi is megyünk betlehemes műsorral idősek otthonába a gyerekekkel, nálunk is lesz gyerekkarácsony, gyülekezeti Mikulás ünnepség, ifjúsági adventi zenés istentisztelet, és ezek évről évre megvalósuló programok, de egy picit a lelkipásztorok, akiknek a karácsonyi szünet messze nem szünet, hanem még intenzívebb, sőt az esztendő talán legsűrűbb időszaka, átélhetik ezt, hogy néha olyan, hogy a saját családi karácsonyunkra, vagy a saját belső elcsendesedésünkre marad a legkevesebb időnk, erőnk, figyelmünk. És az én életemben volt egy olyan időszak, néhány esztendővel ezelőtt egy olyan adventi időszak, amikor Isten ebből a lelki lázból, ami nem tőle való sokszor, amikor az ember összekeveri a szolgálatok sokaságának a fontosságát, az Istenre figyelésnek a fontosságával, ebből engem félreállított, megállított, és ez azóta is minden adventben emlékeztet engem lelkipásztorként is arra, hogy nem egyszerűen a fizikai, külső, világi őrületből kell nekünk kiszakadni ilyenkor a fogyasztói karácsonyoknak, tulajdonképpen mondhatom, hogy egyfajta már lassan-lassan démoni örvényéből, hanem abból a munkaalkoholizmusból is, ami ilyenkor bennünket fenyeget, mert így sokszor a gyülekezeti munkásoknak, lelkészeknek, presbitereknek van a legkevesebb idejük arra, hogy lelkileg elcsendesedjenek.
Berta Zsolt református lelkipásztorral Miklódi Márta beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu